Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez. Abban hiszünk, hogy a jövő közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek. Ám a tudatossághoz tudásra is szükség van. Ez a podcast sorozat egy olyan tudástérkép belépési pontja, amely segítségével végig tudod járni a közösségalkotáshoz vezető utat. Nem kész receptet kínál, hanem a közösségalkotás legfontosabb törvényszerűségeinek felfedezésére hív, abban segít, hogy rátalálja a saját utatokra, és legyen nektek is egy saját tudástérképetek. A sorozat minden részében előbb egy konkrét cselekvési tippet hallhattok, amelyet utána Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló bont ki, hoz közelebb és tesz még érthetőbbé élő példákon keresztül. Most a természetes vezetés témájával foglalkozunk, halljunk egy ehhez kapcsolódó cselekvési tippet. Hogyan jöhet létre közösségünkben a nekünk való vezetés? Hagyd, hogy a csapatod rajtad keresztül kezdeményezzen. A közösségek gyakran azért nem tudnak elindulni, mert a vezetésnek még az a szintje sem alakul ki bennük, amely a legalapvetőbb működéshez lenne szükséges. Ennek következtében a megbeszélések végtelennek tűnő gitrágássá válnak, és a megbeszélteket egyáltalán nem, vagy csak nagyon nyögvenyelős, szervezetlen módon sikerül közös cselekvésbe fordítani. Mit tehetünk akkor, ha közösségi kezdeményezésünkben senki sem akar kezdeményező, szervező, facilitáló, előrelendítő, koordináló, vagyis a vezetés felé mutató szerepeket felvállalni? Ahhoz, hogy egy induló közösségben képesek legyünk meghaladni a vezetetlenség problémáját, fontos megértenünk, miként is jön létre a vezetés egy közösségben. A csoport alakulás szakaszában az ismerkedés, a kapcsolódás, a történetek mesélése szép lassan megszüli a tagok közötti kapcsolati hídakat és ennek hálózatát, a viszonyrendszert. Ennek az időszaknak az eredménye az, hogy a csoporton belül emelkedik a bizalmi szint. Ezzel együtt az alakulás folyamatában zajlik egy, az avatatlan szem számára láthatatlan csoportdinamikai folyamat is. Kezd kialakulni, hogy kik lesznek a csomóponti emberek, azok, akikhez a legtöbben kapcsolódnak, akiket a legszívesebben hallgatnak, akik felé a legtöbbször fejezik ki egyetértésüket a tagok, akiknek egyre nagyobb bizalmat szavaz a csapat. Ezek a csomóponti emberek egy izgalmas csoportdinamikai táncba kezdenek. Lesz olyan közülük, aki egyre jobban és egyre bátrabban kezdi megfogalmazni a csoport közös célját. Őt nevezhetjük az első, kezdeményező embernek. Ez a csoportdinamikai pozíció azonban eleinte szinte mindig vándorol. Például lesz olyan csomóponti ember, aki egyre erőteljesebben egy másik célt, vagy a cél elérésének egy másik útját fogalmazza meg. Nevezhetjük őt a kezdeményező ellenpólusának. És eleinte akadhatnak olyanok, akik őt támogatják, és így ő kerül első pozícióba. Lehet olyan tagja is a csoportnak, aki az első ember által fölrajzolt célt képes másképp, például gyakorlatiasabban megfogalmazni, és ezzel eleinte a kezdeményező erős támogatójaként jelentkezik. Nevezhetjük a második embernek. Azonban, ha a csoportot inkább gyakorlatiasabb tagok alkotják, akkor az ő támogatásuk, egyetértésük által ez az ember a kezdeményező, tehát első pozícióba is kerülhet. Így a csoport támogatása és a pozíciók egyaránt vándorolnak a csomóponti helyzetbe került emberek között. Ezt írta le Rao Schindler, pszichiáter, pozíciódinamikai modelljében. Ám lesz egy pontja, időszaka ennek a csoportdinamikai táncnak, amikor például egy komolyabb vita hatására az a szereplő, aki leginkább érzi, illetve élvezi a csoport többségének támogatását, és akit a leginkább jellemez a stratégiai szemlélet, erőteljesen, érzelmileg is elköteleződve kimondja végre a konkrét közös célokat, amiket már egy ideje fogalmaznak. Ezen a ponton a második ember még erőteljesebben beleáll abba, hogy igen, ez az, amit szerinte is meg lehet valósítani, amibe ő is képes beletenni magát, és ennek hatására a követő szerepben levő tagok is elköteleződnek, kifejezik egyetértésüket, támogatásukat. Ebben a helyzetben gyakran még az ellenpólus is beáll a követők sorába, csak legfeljebb elmondja eközben a kételjeit is. Ezen a ponton születik meg igazán a konkrét, közös céllal rendelkező közösség és annak vezetése. Ilyenkor még nehéz megjósolni azt, hogy a csomóponti tagok közül kik lesznek majd a közösség stratégiai, illetve operatív vezetői, és itt még az sem látszik, hogy ki az, aki a leginkább betölti majd az integráló vezető szerepét. A lényeg, hogy itt megszületik a közösség vezetési rendszerének a csírája. Amikor a közös cél érdekében elkezdenek együtt dolgozni, akkor a csomóponti emberek még sok körben lejátszák a fenti csoportdinamikai táncot, sőt, még a személyek is változhatnak. Milyen fontos tanulságokkal járul hozzá ez a folyamat ahhoz, hogy mi is képesek legyünk a vezetetlenség problémáját meghaladni? 1. Akár az első, akár második, akár ellenpólus pozícióban vagyunk, látnunk kell, hogy mindegyik pozíció ugyanolyan mértékben fontos a közösség és benne a vezetés megszületéséhez. 2. A kezdeményező szerep nem egy egyéni mutatvány, hanem a csoport által kitermelt fontos, a vezetés felé mutató szerep. Ezért, ha azt érzed, hogy képes vagy megfogalmazni a csapatod célját, és van támogatottságod is ehhez, akkor hagyd, hogy a csapatod rajtad keresztül kezdeményezzen. 3. Ez azt is jelenti, hogy első embernek lenni nem kiváltság, hanem szolgálat annak érdekében, hogy meg tudjon születni a közösségünk. 4. Ezzel együtt becsüld meg az ellenpólusodat, a kritikusodat, mert az ő szempontjaira nagy szükséged lesz a terveitek megvalósítása során. Sokat fog segíteni abban, hogy életszerű tervek szülessenek. 5. Ha a gyakorlatias második ember szerepében vagy, akkor erősítsd az első embert azzal, hogy újból és újból lehozod az ötleteit a földre, lefordítod a nagyívű álmokat a gyakorlatiasabb elmék számára. Eközben pedig lelkesedéseddel, felelősségvállalásoddal erősítsd meg a kezdeményezését. 6. Ha pedig te vagy a csapatod ellenpólusa, akkor légy építő a vitákban. Tudd látni a csoport első emberét szövetségesedként, de ezzel együtt ne add föl kritikus szemléletedet, ami fontos erőforrás a közösség megszületésében és működésében. És 7. Ha pedig azt érzed, hogy az emberi kapcsolatok jobbítása az, ami neked igazán megy, akkor bátran vállald föl ezt a közösségedben, mert enélkül az integráló, összeszerető vezetői szerep nélkül egyetlen valódi közösség sem képes jól működni.
Nekem jó néhány gondolat eszembe jutott, miközben most ezt így újra végighallgattam. Az egyik például az, hogy ismételten hangsúlyozni kell azt, hogy az egy természetes folyamat egy közösség alakulásánál, hogy vannak konfliktusok, vannak viták, vannak egyetlen értések. Ugye te itt a csoport alakulás első szakaszáról beszéltél, de ugye ez, amiről meg utána mondtad, ez a bizonyos csoportdinamikai tánc, ugye ez a második szakasz, amit nem véletlenül neveznek viharzásnak. Tehát azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert nagyon gyakran a közösségi kezdeményezések itt buknak el. Hogy amikor törvényszerűen megjelennek ezek a viták, különbözőségek, konfliktusok, akkor azt mondják, hogy hát akkor mi nem is leszünk egy közösség, hogyha mi nem tudunk konfliktusok nélkül létezni, vagy hogyha nem tudunk mindenbe egyet érteni. Szerintem ezt nagyon-nagyon-nagyon fontos tudomásul venni, hogy ennek egy iszonyú nagy alkotó energiája van, amit ki kell igenis használni.
Igen, mert szerintem is ez fontos, hogy ugye én a közösség alkotásnak a kezdeti szakaszáról beszélek, és valóban, ugye amit te behoztál, a csoport fejlődés szakaszai, ugye ez valójában ebben a kezdeti szakaszban akár több ízben is újból és újból lezajlik. Tehát végig megyünk az alakulás, az ismerkedés, a viharzás, a normázás, és még amúgy a működés szakaszán is, tehát hogy valamit létrehozunk, egy eseményt megszervezünk, elkezdünk valamit építeni, és még mindig az alakulás, vagy a kezdeti szakaszában vagyunk a közösség alakulásának. Az, amit te észrevettél, hogy ez a cselekvési tipp a viharzás szakaszára koncentrál, és ugye ott is említem, hogy ez a csoportdinamikai tánc újból és újból képes lefutni. Valójában ez azt jelenti, hogy a viharzás újból és újból vissza tud térni. És én azt gondolom, hogy ha tudatosítjuk azt, hogy ebbe a csoportdinamikai tárcba benne levő feszültségek, vagy akár konfliktusok, amelyek a vezetői szerep körül kialakulnak, egy tök természetes folyamat, tehát tudatosítjuk azt, hogy nem csak az a jó, hogy ismerkedünk, és egyre felerősödik a hasonlóságot, közös értékeink vannak, és ez, hogy mennyire nagyszerű, és hogy így lelkesedünk, hogy ebből pillanatok alatt közösség jön, de hogy azt a munkát, azt az emberi munkát még bele kell raknunk, hogy a különbözőségeink is a felszínre jöjjenek, ugye ebben a viharzás szakaszában ez fog elindulni, és valójában a különbözőségeink értékelésén keresztül tudunk eljutni oda, hogy valóban képesek legyünk egy működőbb, még nem működő, csak egy működőbb csoporttá válni, mert hogy itt még az elején valójában nem arról beszélünk, hogy egy működő közösség, hanem egyáltalán egy működő, egy együttműködő csoporttá tudjunk válni. Úgyhogy talán a legfontosabb üzenet ebbe az, hogyha ezeket a törvényszerűségeket ismerjük, tehát csoportalakulás folyamata. Ez a csoportdinamikai tánc, amit ugye annak idején Raoul Schindler írt le, tehát amit ő ugye pozíciódinamikai modellnek nevez. Tehát, hogyha ezeket a törvényszerűségeket ismerjük, akkor nagyobb elfogadással tudunk benne lenni ezekbe a feszültségekbe, konfliktusokba, és ezáltal nagyobb az esélye, hogy túljutunk ezeken a szakaszokon.
Igen, és akkor, ha ezt tudjuk, akkor például ezt a bizonyos ellenvéleményt képviselő embert sem ellenségként fogjuk nézni, hanem tudunk rá úgy nézni, hogy ő egyfajta minőséget hoz, vagy minőségi javulást, egy magasabb minőséget tud hozni a közösségbe, mert azáltal, hogy ő elkezdi mondjuk máshogy megfogalmazni a célokat, vagy egy kicsit más célokat is megfogalmaz, ezáltal lehetőséget ad arra a közösségnek, nevezzük még csak a csoport tagoknak, hogy ezekről beszéljenek. Tehát, hogyha ezt nem elutasítjuk, hogy most akkor te miért mondasz mást, hanem elkezdünk ezen gondolkozni és erről beszélgetni, akkor lehet, hogy az ő általa mondott célokat abszolút lehet ötvözni az első ember által kimondott célokkal. És akkor már ott vagyunk, hogy úristen, hát ez már ilyen egy sokkal jobb, mint amit így eredetileg gondoltunk.
Igen, ugye ez egy tök szép folyamat, ugye, amit így felvázolsz, és hogy ez történhetne ugye a közösségeinkben, vagy ezekben az induló közösségi kezdeményezésekben, de hogy leggyakrabban nem ez történik. És amikor ugye én elmondom egy előadásba például ezeket a törvényszerűségeket, akkor szinte mindig van olyan, aki azzal jön oda hozzám, hogy hát én vagyok a tipikus omega, és elmeséli, kiventillálja azokat a történeteket, ahogy újból és újból kiveti az az induló közösség csoport magából, tehát elmeséli azokat a traumáit, ami abból származik, hogy az ő kritikus szemléletét mennyire nem tudják elviselni, és mennyire mindig bűnbak lesz ezekben a csoportokban. És hogy ezek, én azt gondolom, hogy azért szomorú történetek, mert általában az, hogy valaki egy ilyen feladatorientált, de van elképzelése arról, hogy mit és hogyan kellene csinálni, de kritikus természetű, ez a különbözőségünk spektrumán egy nagyon fontos személyiségtípus. Ugye ő az, aki észrevesz dolgokat, tehát egyfajta realitáskontroll, és mer is kimondani. Ugye nagyon sokszor ugye a közösségekben ugye az a probléma, hogy hát elmondom nagy lelkesülten az én elképzelésemet, és nincsenek kritikus hangok, hanem csak bólogatás, de hogy valójában az a nagyívű cél, az a nagy stratégia, az nem válik közössé ezáltal, hanem ja, mindenki egyetért vele. De a valóság az még az, hogy ez még csak az én stratégiám, meg az én jövőképem. Ezért mennyire fontos lenne az, hogy újból és újból átbeszéljük, és hogy legyen olyan ember, aki kimondja akár kritikusan is azt, ami a véleménye.
Hát most azt mondod ezzel, hogy nem az az igazi erőforrás, vagy azok az igazi erőforrások, akik bólogatnak, mindennel egyetértenek, hanem az az igazi erőforrás, aki gondolkozik, elmondja a gondolatait, még akkor is, hogyha ezek kritikusak. És azért én azt gondolom, hogy nem úgy kell ezt az embert elképzelni, hogy mindig mindenben ellent fog mondani, hanem kicsit hangosan is gondolkozik, és nem biztos, hogy teljesen határozottan mutat egy utat. Lehet, hogy kérdéseket tesz fel, lehet, hogy kételkedik. És itt egyébként én szét is választanám, én azt gondolom ritkán, de találkozhatunk olyan személyiséggel, vagy olyan közösségi tagokkal, akik mindent elleneznek, és mindenben ellent mondanak, de nem tudnak konstruktívak lenni. Tehát, hogy én itt választanám el, ugye most így meg is nevezhet, hogy omegának nevezzük ezt a szerepet, ez az ellenpólus, az igazi omega mindig konstruktív. És én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben sok dolgot, sok részletet meg is erősít abba, amit az első ember mond, de azt mondja, hogy de nézzük meg egy másik oldalát, vagy nézzük meg, mi van, ha nézzük meg, hogy ha afelé mennénk, ha másként csinálnánk, akkor mi lenne.
Ez szerintem egy döbbenetesen fontos megkülönböztetés volt, amit ugye tettél, hogy ugye vannak, akik kritikusak, de tud konstruktív lenni. Tehát amiben látja, hogy kapcsolódik a másiknak az elképzeléséhez, céljához, ahhoz ő is tud kapcsolódni, de van egy határozott saját elképzelése, véleménye a dolgokról, sőt, bizonyos esetekben ugye erős kritikája is ezzel kapcsolatban. A valóság az, hogyha azt nézzük, hogy amikor elindulnak ezek a közösségi kezdeményezések, akkor ezek a pici más vélemények, akár kritikák is egyszerűen nem képesek jól megbeszélni, és nem képesek külön választani attól a problémától, hogy vannak olyan emberek, akik meg mindent kritizálnak. Tehát te ugye ezt emelted ki, hogy így valahogy lehet érezni, hogy amikor nem konstruktív és mindent kritizál, hogy az ilyen ember típusra szerintem az a jellemző, és ez majdnem népbetegségként is meg lehetne fogalmazni, hogy ma ugye az történik a világban, hogy az emberek egyre kezdenek ébredezni, és egyre inkább kinyílik a világra a szemük, és akkor lesz erős véleményük. Ugye mi ezt hívjuk a sok erős ember egy helyen. Összejövünk közösségként, de mindenkinek nagyon határozott elképzelése van arról, hogy egy közösséget milyen célból, hogyan kell létrehozni, tehát hogy van egy ilyen nagyon-nagyon erős elképzelése. De közben van egy története, hogy ő ezt az elképzelését már lehet, hogy több százszor elmondta más embereknek, és hogy mindenkinek megvan a maga bakelit lemeze, ez egyfajta trauma is, hogy nem hallgat meg senki. Nem tudunk úgy beszélni, de mindenki mondja a saját bakelit lemezét, és valójában nem kapcsolódunk egymáshoz. És vannak emberek, akik erre úgy reagálnak, hogy innentől kezdve mindig a sajátot mondják nagyon erőteljesen, és csak kritizálnak. Tehát nincs benne más semmi konstruktív, mert egyszerűen valahogy kiégtek abba a folyamatba, hogy rájuk senki nem figyel, és senki nem hallgatja meg. Ugye ehhez képest van az, amikor ugye egy közösség azért tud gyógyító lenni, mert hogy a kritikust is elkezdjük meghallgatni, hogy és akkor te is miért is mondod ezt a dolgot? És itt ebben most egy nagyon-nagyon ilyen lényeges sikerkritériumát próbáljuk felszínre hozni a közösség alkotásnak, mert leggyakrabban újra és újra visszacsúszik abba ez a csoport, ez az induló közösség, hogy mondja a bakelit lemezé, és már idegesít. Már tele van a tököm azzal, hogy már nem tudom, hanyatszor mondja el, és nem teszek oda egy pici figyelmet, hogy és miért mondja, nem teszek fel kérdést. Nem teszem oda a valódi figyelmemet, és ezért ő valójában azért lesz egyre kritikusabb, és egyre erőteljesebben fogja mondani, nem azért, mert nem ért egyet valamivel, hanem azért, mert azt érzi, hogy nem hallgatnak meg, nem vagyok fontos senkinek. Tehát elérünk ahhoz az alapvető problémához, hogy nem kapcsolódunk egymáshoz.
Igen, ő úgy éli ezt meg, hogy nem értik, mert hogyha nem kérdeznek, hogyha nem tükröznek vissza, tehát nem kapcsolódnak hozzá, akkor ő azért fog elmondani százszor, mert hogy azt gondolja, hogy nem értik. És hogy lehet egyébként, hogy valóban nem is értik, mert hogy nem tettek bele energiát. És persze most én nem azt mondom, hogy ez egy egészséges dolog, hogy most százszor ugyanazt elmondom. Én magam is megélek azért ilyeneket, mondjuk nem egy közösségalkotás cél megfogalmazásnál, de hogy vannak így olyan közösségi megbeszélések, amikor azt mondom, hogy oké, most még harmadszorra elmondom még ugyanazt, mert hogy azt érzem, hogy nem ért. De utána már elengedem. Nem tudom, ez jó vagy nem jó.
Én azt gondolom, hogy tényleg annyira lényeges, hogy érdemes még egy kicsit elidézni ennél a problémánál. Valójában itt az történik, hogy beleszocializálódunk a mai világnak a kommunikációba, ahogy figyelünk egymásra, ahogy meghallgatjuk a másikat, pontosabban fordítva mondom, ahogy nem figyelünk egymásra, és ahogy nem hallgatjuk meg egymást, és ahogy nem kapcsolódunk egymáshoz is. Ezzel a felszínes, fenntarthatatlan világ kommunikációjával próbálunk meg közösséget alkotni. És ez lehetetlen. Egyszerűen ez nem fog menni. Ha egyszer-egyszer sikerül, akkor is mindig újból és újból visszacsúszunk ebbe. És megtörténik az, amit te mondasz, hogy hát most akkor még elmondom harmadszor, mert mintha nem hallanátok meg engem, és megint ugyanabban az emberi katyvaszban vagyunk, és nem haladunk, és nem fejlődik ugye ez a közösség és közösségi minőség. És hogy nagyon sokszor én is észreveszem azt, tehát amikor beszélgetek fejlesztések kapcsán az ilyen közösségi kezdeményezéseknek a tagjaival, hogy tudja, eljár az előadásomra, tudja azt, hogy miért fontos a kapcsolódás, hogy mit jelent a figyelem szintjei, sőt, részt vett olyan gyakorlatokba, ahol ezt ki is próbálta. Tehát megkapott minden inputot hozzá, mégis amikor benne van a valóságban ott a saját közösségében, ugyanaz fut le, hogy a másik már megint valami más csinál, nem úgy csinálja, nem értem, hogy milyen, de nem teszek fel kérdést, nem kezdek el vele beszélgetni, nem teszem oda a figyelmemet, hanem az van, hogy jó, akkor én alakítok egy másik szervezetet. Érted? Tehát, hogy minden információja megvan, és mégis a berögzültségeink, a traumáinkból származó reakcióink újból és újból lefutnak, és szétesett.
Mert hogy itt történik az a dolog, amit többször szoktunk így mondani, hogy egy érzelmi sok hatására, vagy valamilyen erős érzelm hatására bennünk is megtörténik ez a bizonyos intelligencia esés, amikor kiesünk abból a felnőtt szerepünkből, hogy figyelni a másikra, meghallgatni a másikat, átgondolni azt, hogy akkor ő most miért mondja azt, miért reagál, hanem megtörténik ez az esés, és akkor egyszerűen beleesünk valamelyik gyerek szerepbe, esetleg szülő szerepbe.
Erre mondja az orosz Kati azt, hogy a közösség alkotásnak jelenleg a legnagyobb gátja az, hogy annyira magasan van a stressz szintünk, folyamatosan, tehát bármibe vagyunk, hogy nem vagyunk képesek jól reagálni. És ugye ez az intelligencia esés. Tehát egy érzelmileg nehéz szituáció, mert nem vagyok képes kezelni, és belecsúszok a gyerekbe, belecsúszok a játszmáimba, és ez minden ilyen közösségi kezdeményezést itt az elején szétvet. És hogy ezen nem tudunk másképp változtatni, tehát hogy ezt most így nagyon szeretném megüzenni minden közösségi kezdeményezés tagjainak, hogy el kell kezdeni a saját önismereti útunkon járni. El kell kezdeni feldolgozni a traumáinkat, el kell kezdeni olyan módszereket tanulni, autogén tréning, meditáció, ami képes ezt a stressz szintet levinni, amivel képesek vagyunk, ha ugye intelligencia esés van, és abban az érzelmi helyzetben nem tudunk jól reagálni, visszamenni, és ezt újra megbeszélni. Tehát ezáltal vagyunk képesek ugye önreflexiót gyakorolni, tehát nem lehet megkerülni ezt az egyéni fejlődést, miközben ugye a múltkor pont erről beszéltünk a podcastunkban, hogy mennyire fontos, hogy a közösség is tudja ezt gyógyítani. De hogyha itt az elején semmilyen figyelem, semmi kapcsolódás nincs, akkor nem is tud gyógyítani a közösség.
Én ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy nagyon nehéz azt tényleg megcsinálni, hogy az ember soha ne essen ki ebből. Mert mindig van az, hogy hibázunk, és nem csak ebben a dologban, minden másban az élet területén. Viszont nagyon-nagyon kevés olyan hibát tudok elképzelni, amit utána nem lehet javítani azzal, hogy azt mondom, hogy hoppá, én ezen elgondolkodtam, én ezen nagyon sokat törpöltem. Ezt elmondani a másiknak, elmondani a közösségnek, és én azt gondolom, hogy ez egy annyira fontos dolog, mert hogy ez egy mintát visz be. Tehát, hogyha innentől én be tudom ismerni, úgymond, hogy tévedtem, vagy valamit behibáztam, onnantól kezdve erről tudunk egy kicsit beszélni, vagy egy teljesen más szinten tudjuk folytatni azt a témát, amiről beszélgettünk, amikor én elveszítettem az egyensúlyomat, akkor ez egy olyan pozitív minta, ami direkt jó egyébként, hogyha ez így megtörténik, mert akkor azt mondja más is, ja igen, akkor én is elgondolok, én is behozom, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy mindenféleképpen nekem igazam volt, és így soha nem fogunk közösséget alkotni, hanem behozom azt, hogy igen, én átgondoltam, és szerintem is érdemes másként beszélni róla, arról beszélni, amit te mondasz.
Nagyon érdekes volt, ahogy így figyeltem, ahogy így felidézted ezt a dolgot, hogy én ugye törpölök rajta, átgondolom, és akkor visszamegyek, és ugye lehetett látni az arcodon is, meg a tekinteteden, hogy ezt te valóban tudod tenni, tehát hogy ez egy olyan tudatállapotot követel, amiben valóban ott van ez az önreflexió, a megértés, az elfogadás, és hogy én oda tudok menni, és el tudom úgy mondani, hogy ez nem egy ilyen felsőbbrendű megközelítése lesz ennek a dolognak. Ugye most ennek a cselekvési tippnek a kapcsán arról beszélünk, hogy hogyan jön létre ugye a vezetés a közösségeinkben. És hogy valójában ez az emberi minőség, ami most megjelent az arcodon is, ez a tudatállapot, amit én létre tudok hozni, ez az alapja ennek. Tehát, hogy ha az van, hogy csak egóharcot tudunk vívni, nem vagyunk képesek ebből az egocentrikus tudatosságból átmenni egy hát magasabb tudatosság, de hogy ez már az egocentrikus meghaladó, tehát hogy ez a képes vagyok a miben is benne lenni, megérteni a másiknak a szempontjait, elfogadni. Tehát hogyha nem vagyunk képesek ezt meghaladni, akkor az a közösség egyszerűen nem tud létrejönni, mert az egóhart az elején szét fogja vetni. És ezért volt nekem most nagyon beszédes, ugye ti nem látjátok a podcastban az Évának az arcát, de nagyon beszédes az, hogy ő akár csak azzal, hogy felidézi ezt a tudatállapot, állapotot, megjelenik már, itt van az, hogy ő nem az egóval megy bele ezekbe a szituációkba.
Ez valószínű azért is volt könnyű ezt felidézni, mert most pont az egyik közösségekben megtörtént, nem én voltam az alanya, hanem én ugye a közösségnek az egyik tagja voltam, és hogy ez megtörtént, hogy valaki erősen visszaesett, és néhány nap múlva pedig azt mondta, hogy hát én két olyan napot éltem meg, és hogy mi mindent tudott magába tisztázni. És innentől kezdve én nálam biztos, hogy felülírja azt a úgymond érzelmi intelligencia esést, ami történt néhány nappal azelőtt, az, hogy ő ezt meg tudta csinálni magába, és ki tudta ezt előttünk mondani.
Nagyon érdekes volt, hogy volt egy posztom a közösségépítők csoportban, felraktam az M-Scott Peck-nek a valódi közösség meghatározását. És akkor ennek kapcsán ugye lefolytattunk ott egy beszélgetést a Zulu barátommal, vele is többféle hozzászólás volt, de hogy ő ugye eljutott oda, hogy hát, és akkor mi hogy különböztetjük meg a valódit és a nem valódit, és akkor eljutott oda, hogy azt mondta, hogy hát akkor a kosár közösségek, a bevásárló közösségek, azok nem valódi közösség, ugye ez szerint a definíció szerint. Itt én ugye mindig megakadok, mert hogy ugye azt, amit most itt elmondtál, ugye ebben például nagyon lehet érezni a törekvést erre a közösségi minőségre. Tehát, hogy ott van is, ott van a törekvés, ott van az emberi kapcsolatoknak a ápolása, és visszamegyek, és beismerem, és kapcsolódok, és megbeszéljük, és stb. Stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem attól lesz, mert ugye az Zulu úgy értette, hogy az életmód közösség miatt, hogy a bevásárló közösségek az nem életmód közösség, de amúgy, hogyha elolvasná az életmód közösségről írt definíciómat, akkor látná, hogy valójában én arra utalok, hogy fokozatosan emeljük az együttműködési kényszert, egyre több szálon összekapcsoljuk az életünket, és ezért megváltozik az életmódunk, tehát hogy az életmód közösség nem az, aki kiköltözik, és akkor egy falut hoz létre. Ezzel csak arra szeretnék visszautalni, hogy ez a minőség, amit mi most körbejártunk, ez valójában mindegy, hogy egy városi közösségben, egy kiköltözői közösségben, egy co-housingban, egy közösségi vállalkozásban. Ez a fajta törekvés, ez a fajta emberi minőség lesz a kulcsa annak, hogy ez valódi közösségé tud-e válni.
Abszolút, ebben biztos vagyok, hogy a nyíregyházi kosár közösség például az egy életmód közösség, mert hogy olyan szinten vagyunk hatással egymásra, és egymás életére, és az egymás fejlődésére, hogy abszolút ez megfelel ennek a definíciónak.
Csak azért állítanak meg, mert hogy érdekes ezek a definíciók, hogy folyamatosan igénylik, hogy de hát ha azt mondom, hogy valódi közösség, akkor mondjam meg, mit jelent a valódi közösség, és akkor utána meg ugye észreveszem azt akár a saját csapatomban, és amikor valaki azt mondja, hogy hát de akkor most ez alapján mi nem is vagyunk valódi közösség, meg nem is leszünk, meg nem tudom. És hogy valahogy ugye azt is észreveszem, hogy főleg ugye a nagy struktúra igényen rendelkező embereknek kategóriák vannak, és hogy nehéz úgy gondolkozni, hogy valójában ma nem tudunk arról beszélni, hogy van egy kész valódi közösség, hanem van egy törekvés, és ez a minőség, ennek a törekvésnek a minősége fogja valójában azt jelezni, és nem ilyen fekete-fehér kategóriába, hogy itt valójában mégiscsak egy valódi közösségről beszélünk.
És ez azért is jó, mert hogyha most egy picit visszakanyarodok az első gondolatomra, hogy vannak konfliktusok, akkor már nem vagyunk közösség, tehát hogy pont ezt jelenti, hogyha törekszünk a valódiságra, akkor már azok vagyunk, az út, a cél maga, tehát hogyha erre törekszünk, akkor már azok vagyunk, és a törekvésben pedig benne van a konfliktusok, meg az egyetnemértések, meg az érzelmi intelligencia esések, minden benne van.
Nekem a záró gondolatom ehhez a podcasthoz az, hogy arról beszélünk, hogy ha nem jön létre egy ilyen induló csoportban, egy közösségi kezdeményezésben a vezetés, akkor maga a közösség nem tud létrejönni. És ugye ilyenkor mindig vannak ilyen ellenkezések a vezetéssel kapcsolatban, erről mindig újból és újból beszélünk, tehát most ezt nem akarom kifejteni, hogy ez valójában a vezetésnek a régi paradigmájából következik. Amiről mi beszélünk, az a természetes vezetésnek a paradigmája, hogy ez egy egészen más megközelítése a vezetésnek, de a lényeg az, hogy a kulcs ezeknek az embereknek, tehát aki felelősséget vállal, aki kezdeményezés elkezdi elmondani azt, hogy szerinte mi az, aminek az érdekében érdemes nekünk közösséget alkotni, hogy elkezdi vetíteni azt a célt, azt a jövőképet. És az, aki kritikus, aki ellenkezik ezzel, akinek van másvilágnyi, a pragmatikus, aki mondjuk nem hisz abba, hogy ezt meg lehet csinálni a mai világba. De megbeszélik, figyelnek egymásra, kérdéseket tesznek fel. Tehát ez az emberi minőség lesz az, ami őket valójában vezetévé tudja tenni. A felelősségvállalások és az emberi minőségük. Ez nagyon-nagyon nagy lényege annak, hogy hogyan lesznek vezetők a közösségeinkben.
Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez.